legyen a jövő. Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon.
No hát, aki nem tudná, éppen klímakonferencia zajlik Egyiptomban, Sharm el-Sheikhben, ahova mi nem klímakonferenciára szoktunk utazgatni, hanem hogy megmerítkezzünk ott a jó kis melegbe, és elszökjünk az ősz meg a tél elől, de nagyon-nagyon komoly fordulója van a klímakonferenciának. Ott van a helyszínen Bart István, klímapolitikai szakértő, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatója. Vele fogunk beszélni arról, hogy mi zajlik odakint. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát mind meghalunk?
Előbb-utóbb természetesen. Ugye az a kérdés inkább, hogy miben, hogy igen, a klímakatasztrófában vagy pedig ágyban párnák között természetes okokból. Tehát, hogy mondjam, a helyzet továbbra is drámai, és ebben az alkalommal sem fogjuk megoldani ezeket, de tény, hogy dolgozunk rajta, tehát, hogy a világ összes országa jelen van, és próbál valamit tenni.
Na, ez azért jó hír, mert hogy közben a világ összes országának egész sok más dolgokat, inflációval, élelmiszer és üzemanyagárobbanással, orosz-ukrán háborúval, stb. Van idő, energia, szándék, pénz arra, hogy ezek mögött ne szoruljon háttérbe a klímaváltozás elleni küzdelem?
Abszolút van, olyannyira, hogy például egy nagy esemény a héten, ami igaz, hogy nem itt Sharm el-Sheikhben, hanem Balin a G20-as csúcson történt, az, hogy a kínaiak és az amerikaiak elásták a csatabárdot, amit ugye még szeptemberben ástak ki, amikor az amerikai politikus elment Tajvánra, és akkor megsértődtek a kínaiak, de most született egy döntés, hogy akkor újra le fognak ülni, és beszélni fognak arról, hogy például a klímapolitikát hogyan vigyék előre, hiszen ugye ez a két ország adja a világ kibocsátásainak együttesen körülbelül a felét. És így alapvetően az a nagy kérdés, hogy ők mit fognak csinálni. Hogyha köztük van előrelépés, akkor a világ többi része is tud előrelépni.
Egyébként, amikor ilyenkor így összegyűlnek a világ országai, és ilyen klímaváltozással kapcsolatos tanácskozást tartanak, akkor megnézik, hogy eddig mi történt?
De így van, tehát hogy ezek nagyon, ugye ez az egész történet, ugye valójában ezt úgy kell elkezdeni, ezt a klímacsúcsot, hogy ennek van egy, körülbelül van 30 ezer ember van itt, ezeknek az egy harmada körülbelül diplomata, tehát kormányokat képviselő ember, van egy másik egy harmad, aki különféle civil szervezetek, NGO-knak a képviselője, és akkor ott vannak még a különféle tudományos kutatóintézetek, üzletvállalkozások, cégek, tehát hogy nagyon sokrétű az, hogy itt ki van jelen, és ugye ennek azok, akik konkrétan a konferencia határozati szövegeit tárgyalják, az egy szűk réteg. Tehát az csak egy szűk kör, és egyébként nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy milyen nem kormányzati intézkedések és akciók történnek annak érdekében, hogy elérjük ugye azt a közös célt, amit még 2015-ben Párizsban megfogalmaztunk, szerint azt, hogy a világ szén-dioxid kibocsátását nullára csökkentjük az évszázad második felére.
De hol tartunk?
Nagyon fontos ez a másfél fok. Celsius fokos korlátozás, ugye? Ez egy küszöbérték, amely felett irányíthatatlanná válhat az éghajlatváltozás, és ezt próbáljuk tartani. Én most azt olvastam, hogy ezt most már el kell engedni, mert ez nem fog sikerülni.
A párizsi megállapodás szövegében két célérték van, a 2 Celsius fok és a másfél Celsius fok, a másfél az inkább egy ilyen aspirációs célként van benne, alapvetően azért került bele, mert ugye az ENSZ konszenzusos alapon működő szervezet, hogy azt tudjuk, hogy a másfél fokos növekedés esetén a csendes óceáni szigetországok nagyrészt lakhatatlanná válnak, tehát hogy ők mondták, hogy ők nem tudnak aláírni egy 2 fokos növekedést, de már akkor is ugye nagyon, már 15-ben is nehéznek tűnt elérni ezt a másfél fokos célt. Ugye azt érteni kell, hogy ahhoz, hogy másfél fokot elérjük, ahhoz nagyon radikális szén-dioxid kibocsátás csökkentésekre van szükség. Például ugye paradox módon az ukrán háború és az energiaválság következtében megemelkedő energiaárak, az nagyjából az, amihez képest még sokkal súlyosabb intézkedések kellenének ahhoz, hogy ilyen gyors ütemű kibocsátás csökkentés valósuljon meg. Tehát egyszerűen a társadalmi rendszereink nem nagyon, társadalmi gazdasági rendszereink nem bírnak el ilyen radikális változásokat. Tehát ezért a másfél Celsius fok az sokak szerint már igazából nem remény, tehát hogy nem, nincs rá esély. Ugye most tartunk egy olyan 1,1 Celsius fokos növekedésnél, nincs nagyon messze az a másfél fok, de közben az is igaz, hogy már a másfél fok is ugye nagyon drámai változásokat okoz a környezetünkben, és ebből kifolyólag a társadalmi gazdasági rendszereinkben. Tehát ugye gondoljunk csak az idei magyarországi aszályra, vagy a katasztrofális árvízre Pakisztánban, az évente egyre súlyosbodó erdőtüzekre, stb. Tehát még sorolhatnám. Tehát, hogy valójában a másfél fok is rossz, a két fok még rosszabb, és
még rosszabb, csak hát igen, mennyire lehet csillapítani, ugye, az a kérdés, hogy ne csúszunk irányíthatatlan zónába ebből a szemben. István, azzal kapcsolatban mi a helyzet? Beszélnek-e a konferencián arról, hogy sajnos még mindig makacsul tartja magát az a nézet, hogy a klíma azóta változik, amióta légkör van a Földön, 65 millió évvel ezelőtt a széndioxid szint sokkal magasabb volt, 8-szorosa, a hőmérséklet is magasabb volt, és hogy szerves része a klímaváltozás a földi létezésnek, az nem lehet az ember hatásainak betudni. Tehát ilyen szkepticizmus. Ezen már túl vagyunk, oké.
Túl vagyunk, mindenki tudja, hogy klímaváltozás van, ez egy nagyon súlyos probléma, és az ember okozta ezt az egész helyzetet. A viták azok arról szólnak egy ilyen helyen, hogy egyrészt ugye, hogy milyen, hogy megerősítsük ezt a másfél Celsius fokot, vagy fogadjuk el, hogy tulajdonképpen nem érdemes már hitegetni magunkat a másfél Celsius fokkal, hanem fókuszáljunk inkább a kettőre, vagy mondjuk azt, hogy minden fok számít, ami igaz, tehát hogy minden tized fok
igen.
Jobb, mint tehát minden.
Hát másfél és kettő között az biztos, nem? Akkor még egyre fontosabb lesz.
Igen, de ugye még a két Celsius, tehát hogy a párizsi megállapodásban vállalt tagállami, vagy ugye ENSZ tagállami ígéreteket, hogyha összesítjük, abból se jön ki még a két fok se.
Aha.
És ugye ezek az ígéretek, tehát nem ami megvalósult, hanem az, amit ugye a világországai ígértek, hogy fognak csinálni. Tehát itt az egyik probléma az, hogy mi legyen a cél. A másik probléma az, hogy a fejlődő országokat hogyan segítség finanszírozzák a fejlett országok, ugye részben technológiában, részben pedig ugye a klímaváltozás okozta a természeti katasztrófák
a károinak enyhítésére, igen.
Tehát a kárenyi, tehát gondoljuk el, hogy ott van mondjuk Mozambik, nagyon szegény ország, alig van széndioxid kibocsátásuk, viszont ugye náluk vannak a hurikánok, és az ő országokat teszi tönkre, hogy Magyarországon még például nem volt hurikán. Tehát, hogy ez egy érthető ok, de közben meg hát nyilván a fejlett világnak is megvannak a maga problémái, és annyit nem tud.
Igen, de mi van a fejlett világgal? Például az Egyesült Államoknál is ugye Biden, vagy akár csak az Európai Uniót nézzük, az energiaválság alapvetően átírta. Ugye Biden azzal kampányolt, hogy leáldozik a fosszilis tüzelőanyagok korszakának az Egyesült Államok most már, és Európa is ugye a legzöldebb kontinens szeretett volna lenne egy időben, aztán nyitjuk újra a szénbányákat mindenhol.
Hát én úgy tudom, hogy Európában ugye például Németország nagy széntermelő ország volt, ők továbbra is tartják magukat a 2035-re tervezett, talán 35-re tervezett tehát a szén kivezetéshez, és attól fogva nem fognak tovább szenetbányászni. Én azt gondolom, hogy ez az energiaválság, ez lehet, hogy vannak ilyen taktikai visszarendeződések, de inkább Európában inkább segítette a teljes dekarbonizációt, vagy a teljes hosszú távú széntelenítést, hiszen ugye a múltban mindig az volt a történet, hogy persze-persze fontos a dekarbonizáció, majd idővel, de azért még gyorsan építsünk egy kis gázinfrastruktúrát, mert az ugye olcsó, meg biztos, meg minden. De most ugye az, hogy olcsó lenne, meg biztos, azt már nem mondhatjuk el a gázról. Tehát tulajdonképpen most oda jutottunk, hogy az energiabiztonság, a nemzet stratégiai érdekek, mert a környezetvédelem az mind egy irányba a megújulók felé mutat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Most persze lehet ugye cseppfolyósított földgázzal helyettesíteni, de az mindig sokkal drágább lesz, ami ugye megint csak a megújulókat hozza a helyzeti előnybe.
Mi a helyzet azzal, hogy Kína feltörekvő gazdaság? És azt jogosan mondhatja, hogy haló, Egyesült Államok, Európa, túl vagytok a gazdasági fellendülésen, én most megyek bele, most akarok autóba ültetni az embereket, most akarom, hogy egyenek több húst, stb. Miért akarjátok ti mesterségesen fékezni ezt a folyamatot, hogy vállaljak olyan kötöttségeket, amik ilyen irányba hatnak?
Hát ilyen 20 éven átment ez körülbelül, tehát nagyon sokáig hallgattuk azt, hogy Kína azt mondta, hogy ők, hogy először a gazdagok méltóztassanak csökkenteni, de idővel rájöttek a kínaiak is arra, hogy sajnos olyan nagyok lettek, hogy már nem mutogathatnak másra, amikor arról van szó, hogy a világ problémáit meg kell oldani. És ugye náluk az is, hogy ott van, hogy nekik ugye nincs hazai olajuk, hanem alapvetően ami hazai üzemanyag van, az vagy tehát nyersanyaguk az a szén. De azt is tudják, hogy a szén ugye nagyon súlyos légszennyezési problémákat okoz, tehát abba kell hagyni tehát a szénnel is le kell állni. És ugye Kínának is vannak vállalásai arra, hogy javítja a gazdaságának a karbon intenzitását, tehát hogy Kína is tesz dolgokat ebben az ügyben. Nyilván lehet vitatkozni azon, hogy eleget, hogy többet kéne tenni, de egyáltalán nem igaz az, hogy a kínaiak itt, hogy mondjam, akadályozzák a cselekvést, vagy fúrnák ezt az egészet, hanem ők is nagyon fontosnak tartják ezt a dolgot. Hát ugye egy nagy vita van, ami pont erről szól, hogy mi legyen a szénnel. Ugye az európaiak azt mondják, hogy mondjuk azt, hogy phase out, tehát bevessük ki a szenet minél előbb. Mert ugye a szén az a legszennyezőbb. Uh-huh. Hogyha attól megszabadulunk, akkor már sokat tettünk az ügyére. Ugye az Európában zajlik a szénnek ugye a fokozatos kivezetése. Tehát a következő évtizedben elég sok helyen meg fog szűnni a széntermelés, például Európában. Tavaly Glasgow-ban azt akarták, az volt a terv, hogy azt fogja mondani a COP, hogy vezessük ki a szenet, és akkor a kínaiak az utolsó időben átiratták, és azt mondták, hogy fogjuk vissza, tehát a phase out helyett azt mondták, hogy phase down. Aha. Tehát, hogy csökkentjük a szénfogyasztást, mert ugye eljutottunk arra a pontra, hogy bizony a fejlődő országokban is nagyon sok széntermelés van, ugye Indiában, Kínában, és nekik is szükségük van erre, tehát de tulajdonképpen már ez is mutatja azt, hogy ez a fejlett kontra fejlődő megoszlás már nem igazán releváns ebben a helyzetben, hiszen Kína is eljutott ugyanabba a helyzetben, amiben mondjuk a nyugat-európai, az amerikai országok.
Hát meg a saját kárukon tanultak, ugye a levegő minőség az borzasztó volt jó pár kínai nagyvárosban.
Egyrészt van rettenetes levegő minőség, másrészt pedig a szén az egy olcsó energia, ami működteti a gazdaságot. És ugye mindig ez a probléma, hogy mindenki tudja, hogy mit kéne tenni, csak az a baj, hogy azt is tudják, hogy azok az intézkedések, amiket meg kéne tenni, azok általában viszonylag népszerűtlenek. Tehát igen, a drága energia az egy népszerűtlen dolog. És független attól, hogy ugye most pillanatnyilag a megújulók jelentik a legolcsóbb új energiaforrás, tehát hogyha én most egy energetikai beruházást akarok tenni, akkor a legolcsóbban úgy érem el a termelést, hogyha napelemet vagy szélerőművet építek. Ezzel együtt nyilván a teljes energetikai infrastruktúra erőltetett ütemben történő leváltása mondjuk 30 éven belül, az nem egy olcsó dolog.
Oké, István, te optimistának tűnsz több okból is, ugye az egyik az, hogy oké, krízis van és infláció, és mindenki a bőrén érzi azt, hogy mennyire drága és fenntarthatatlan jelenleg ez a helyzet. Ez jó hír, ugye pont a megújulók térnyerése miatt, de más okból is optimista vagy?
Hát a megújulók térnyerése miatt jó hír, vagy akár ugye Magyarországon is, hogyha nézzük, hogy akkor az emberek végre elkezdenek foglalkozni a szigeteléssel, ablakcserékkel, kazáncserékkel. Hát én nem azt, hogy optimista vagyok, nem hiszem, hogy tehetünk más, mint azt, hogy optimisták legyünk ugyanis. De az, amit nehéz megérteni, amit sokan nem értenek meg, hogy a klímaváltozás az nem olyan, hogyha most vigyázunk rá, most még így egyensúlyozunk ezzel a tányérral, de hogyha elejtjük, akkor összetörik is kész, és akkor az úgy össze van törve. Tehát nem az van, hogy az egyik stabil állapotból a másik stabil állapotba megyünk, hanem minden fokozatosan egyre rosszabb lesz. Tehát, hogyha nem most vezetjük ki a széndioxidot, akkor majd lehet, hogy 20 év múlva kell, amikor meg már ugye sokkal elviselhetetlenebb lesz az éghajlat. Tehát, hogy nincs igazából alternatívája ennek. A probléma az, ugye hogyan oldjuk meg azt, hogy mindezeket az áldozatokat, a rövid távú áldozatokat meghozzuk a hosszú távú hasznok érdekében. És ezt muszáj megtenni. Ugye sajnos a világban egyre erősödő belső társadalmi egyenlőtlenség nem segít. Tehát, hogy ugye itt az ENSZ folyamatban is egy nagyon nagy probléma az, hogy mindig arról beszélünk, hogy gazdag országok vagy szegény országok, ugye, hogy Amerika többet bocsájt ki, mint mondjuk Gána. De az igazság az, hogy egy gazdag gánai az ugyanolyan sokat bocsájt ki, mint egy gazdag amerikai. Tehát, hogy tulajdonképpen óriásiak az országon belüli különbségek. Tehát az, hogy a jómódú emberek mennyivel több energiát fogyasztanak, és mennyivel jobban terhelik a környezetünket, és ugye ez erről sosem beszélünk, hanem mindig az van, ugye lásd Magyarországon például a rezsicsökkentés. Uh-huh. Ami egy klasszikus példája annak, hogy tök mindegy, hogy szegény vagy, vagy gazdag, ugyanúgy támogatunk. És ezzel kvázi elfedjük azt, hogy a klímaváltozás az nagyon nagy részt egy társadalmi egyenlőtlenségi probléma is.
Ez érdekes.
A globális dél, ahogy mondani szokták, a fejlődő országok folyamatosan azt súlykolják, hogy vegyétek észre, kedves fejlett országok, hogy az van, hogy kihasználtátok az erőforrásainkat, tönkretettétek a földjeinket, és most még az éghajlat is tönkre megy, és mindig szegények vagyunk, ti meg milyen gazdagok. És ez való igaz, hogy és ugye ráadásul pont a fejlődő országok fogják a legjobban megsínyleni ezt a dolgot, hiszen például mondottam, mint hogy mondjuk egy Mozambiknak, ugye nincs olyan infrastruktúrája, amivel védekezni tudnak.
Igen, ez nagyon érdekes. Ugye ebből az aspektusból sokkal jobban meg kéne világítani ezt a kérdést. Én azt javaslom, hogyha hazatértél, akkor ezt folytassuk majd egyszer a stúdióban, mert tényleg nagyon hosszú távúra vagy széles körű ez a vita, illetve a beszélgetés. István, köszönjük szépen neked, hogy bejelentkeztél a helyszínről.
Nagyon szívesen, máskor is.
Oké, köszönjük szépen.
Köszi.
Bart Istvánnal beszélgettünk, klímapolitikai szakértővel, a Klímastratégia 2050 intézet ügyvezető igazgatójával. Sharm el-Sheikhben tartózkodik jelenleg a COP27 klímakonferencián. Tehát Egyiptomban, ahol ugye az egyik legfontosabb probléma ez, hogy a társadalmi egyenlőtlenség kérdéskörét is meg kell vizsgálni a klímaváltozás kapcsán.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.